olyan apró dolgoknak tűnnek, amiről például most is beszéltél, hogy az ember meg se gondolja, tehát Isten nélkül meg se gondolja ezeket a dolgokat, meg se fordul a fejébe ilyen dolog. Mert egyébként így emberi szemmel nézve apró dolog, de lelki értelemben meg nagyon nem apró, sőt, nagyon kemény kísértés az embernek. És egyébként én is észrevettem azt, hogy régen, vagyis hát így a lelki szemeim elé vetítette atyánk, hogy tényleg annyira tud az ember másolni, én annyira tudtam másolni, meg még most is tudok amúgy. Tehát egyszerűen azt tapasztaltam, meg azt tapasztalom, hogy beszélgetek valaki mással, régebben még sokkal jellemzőbb volt, most már Istennek legyen hála, nem annyira jellemző, de még most is észre-észre veszem, ugye figyelmeztet a lélek. Találkozok valakivel, és tényleg ragad rám az ő stílusából valami. Régen ugye én ezzel sáfárkodtam, mert ugye nem tudtam, hogy ki vagyok. Főleg ugye fiatal felnőttként, úgymond a tinédzser kornak a végén, tinédzser korban az ember úgy még nem tudja, hogy ő kicsoda, keresi önmagát. Mivel ugye akkor jön el az az idő, hogy teljesen elveszítette azt az identitását, tehát azt a léleknek az állapotát, akkorra már teljesen elveszítettük, tehát teljesen kiszakadtunk, ahogy ugye megtörténik az első szexuális aktus, onnantól kezdve az ember teljesen elveszítette azt a kapcsolatot Istennel, valahogy nekem így adta. Azt a kicsike identitást, ami még ott volt benne Istenből, hogy hallgatott a léleknek valamennyire a vezetésére. Tehát mivel elveszítette, úgymond idézőjelben, most ezt így mondom, önmagát, az ön a magját, tehát az Istennek a magját, ezért elkezdte keresni önmagát. Tehát elkezdjük keresni ilyenkor, és ez ugye a tinédzserkorra a legjellemzőbb, hogy ugye elkezdjük keresni, hogy kik vagyunk mi valójában. Mivel itt szakadt el az összeköttetés, és innen nem tudjuk, hogy már kik vagyunk. Ezért kell egy új identitást felépíteni magunknak. Nem véletlen, hogy ilyenkor találnak a tinédzserek maguknak sztárokat, akiket példaképpé fogadnak, azokból is táplálkoznak, és így kerül rájuk az új identitás. Ekkor alakulnak ki a nagy baráti körök, ugye, a nagy bandázások ilyenkor vannak ebbe a korba jellemzőek, ugye, ráadásul ugye ekkor szakadnak ki a családi fészekből is, tehát ez is milyen beszédes, ugye, hogy a családi fészekből, úgymond abból a biztonsági zónából kiszakadnak. Tehát még ez is mutatja azt, hogy magából az Istennek a tenyeréből is kiszakadtak. Mert akármilyen is az a család, azért az egy biztos pont volt az ember életébe, és valamennyire ugye védelmet adott az ember számára, lelki értelemben is. És ugye elkezdjük keresni azt, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, jönnek a bálványok, ilyenkor alakulnak ki a hatalmas bálványimádás, és régebben én is tapasztaltam, hogy ugye még kerestem azt, hogy ki vagyok, beszélgettem valakivel, és abból a valakiből mindig megtetszett valami. Vagy megtetszett valami, tehát ahogy elkezdtem vele kommunikálni, vagy megtetszett az, hogy ejt egy betűt, milyen a beszéde, milyen a stílusa, milyen a haja, a külső jellemvonásaiból is megtetszett valami, és a belső jellemvonásaiból is megtetszett valami, és azt szépen én utána magamra öltöttem. És mindig furcsa volt, mert ugye régen anyukám mindig volt olyan, hogy rám kiabálta, akivel például sülve-főve együtt voltam, baráti társaság vagy barátok, rám kiabálta, hogy olyan vagy, teljesen olyanná váltál, vagy olyan vagy, mint az a másik. Hát igen, ugye akkor lehetetlen volt a szembesülés az ember számára, mert hát szárnyaltunk, úgymond, és nem tudtunk ezzel szembesülni, de tényleg olyanná váltunk, és így kicsíptük. Amilyen dolgok nem tetszettek, azokat elvetettük, azokat úgymond így ellenségemmé tettem, és megbélyegeztem, hogy na, ilyen nem akarok lenni. persze utána azt az identitást is, illetve azt a személyiségjegyet is magamra vettem valahogyan. Minél jobban nem akartam olyan lenni, olyan lettem. És azokat a személyiségjegyeket is, amelyek tetszettek, azok pedig szó szerint rám ragadtak, és olyanná váltam. Észrevettem ezt a mimikámon például, a gesztikuláción, a mindenen, tehát ahogy a testbeszédemen, az öltözködésemen, de ugye akkor ezek nem tűntek fel. De most például ugye, Isten, tehát most is előfordul ilyen dolog, nem is olyan régen volt egy ilyen dolog, hogy valakivel huzamosabb ideig kellett együtt dolgozzak, úgy szorosabban, és éreztem, hogy kezd átragadni rám a stílusa. De abban a pillanatban ugye az volt a szép, hogy ugye figyelmeztetett a lélek, hogy most olyan vagy, mint ő, és hogy ne akarj olyan lenni, mert az nem te vagy. Tehát hát ugye ez az, amiről beszéltünk, hogy így démonizálódik az ember. Mi az a démon? Hát egy új identitás. Kiszakadunk abból az eredeti identitásból, és felvesszük a sok-sok, rengeteg megszámlálhatatlan sok identitást. És már annyi képet, annyi személyiséget magunkra öltözünk, hogy a végén ugye káosz lesz belőle. Egy hatalmas halmaz lesz belőle, felhalmozódás. És nem is csoda az, hogy például most ebben a világban most eljutottunk oda, hogy ugye rengeteg transzexuális, rengeteg homoszexuális és minden ilyen más egyéb dolgok megjelentek, és pont ma mutatta ezt Isten, hogy hát el fogom majd mondani azt is, de például arra mutatott rá, hogy mi a pornó. Felhalmozás. Tehát az a rengeteg sok minden változatosságnak a felhalmozása. És ugye így rámutatott, hogy tehát maga a homoszexualitás is, vagy például az, hogy valaki, én nem is tudom, hogy milyen megnevezések vannak, már fogalmam sincs, hogy milyen hogyan nevezik őket, tehát, hogy de rengeteg féle fajta szexualitás is létezik például. Ez az, hogy már ugye az ember már annyira halmozza a dolgokat, hogy a végén már magában a káoszban veszlik el. Tehát egyre több és több kell neki mindenből, és csak halmozódnak a dolgok, és már minden mindennel vegyül. Tehát itt történik az, hogy végleg elveszíti az ember a saját identitását. Na most ezt a dolgot, amit az előbb említettem, ezt a pornó dolgot, ezt úgy mutatta meg atyánk, mert a minap, hát így nem a minap, hanem az utóbbi két napban, így a szemem elé, nem is az utóbbi két napban, hanem hát már egy jó ideje így elkezdtem mutogatni, és ez sem véletlen. Tehát amikor volt most legutóbb ez a betegségem, azóta kezdte el mutogatni, hogy szembesülnöm kellett azzal, hogy létezik olyan fogalom most, hogy ételpornó. És én ezt nem akartam elhinni, hogy ilyen létezik. De ez egy valós dolog. Tehát pont tegnap láttam, hogy vannak ilyen, és nem tudom, hogy, csak egyszerűen elém került a Facebookon olyan oldal, hogy ételpornó. És kezd ilyen ágazat kinőni. És ugye ilyen videók kerülnek elém, hogy ugye az ételeket is variálják. És mivel már az ember szinte mindent eszik, mindent, és oda jutottunk, az maga az ételpornó, hogy mindent mindennel vegyít. Tehát teljesen szélsőséges dolgokban például láthattam olyat, hogy ocsmány módon egyszerűen úgy készítik el, és ezt neves szakácsok készítik, tehát nagyon menő szakácsok, hogy az ételt, például a húst úgy teszik bele a hamburgerbe, hogy össze-vissza csamiszkolják a kezükkel. És úgy meg van pakolva, tehát, hogy egyszerűen minden lehetőséget kihasználnak, és fel van egymásra halmozva, hogy az ízeknek is így kaptam, hogy ízek orgiáját érezhesse az ember. Ugyanakkor olyan oldalak is elém kerültek, ahol például szintén ilyen főzős oldalak, ugye szeretek főzni, és hát elém kerültek ilyen dolgok, hogy állatoknak, és szintén neves szakásokról van szó, állatoknak a nemi szervét, tehát én nem is tudom, hogy bikának, vagy milyen nemi szerv lehet az, de szó szerint egy állat nemi szervet dolgoznak fel, főznek meg, persze mellette a csinos női szakács, és egyszerűen az emberek ugye rajonganak érte. Tehát oda vannak. Ez az új ágazat, és így is van megnevezve, hogy ételpornó. És hát egyszerűen leesett így az álom, hogy ilyen létezik. Ugye először mi jött bennem? Először ugye jött bennem az, hogy ugye az ítélkezés, hogy úristen, hogy hát hova fajultunk, meg minden. Na de utána azért Isten rámutatott, hogy azért ennek a résznek te is a megrendelője vagy, ugye hiába kicsike vagy, ugye én is szeretek enni, és nagyon sok mindent ugye szeretek én is. Persze vannak olyan dolgok, amire azt mondom, hogy nem eszem meg, biztos, hogy nem enném meg, de én is szeretek például kísérletezni akár egy új fűszert, vagy bármi, persze nem olyan nagy mértékben, mint ahogy azt láttam ugye az interneten, én csak így magamnak, vagy esetleg ilyen újabb recepteket kipróbálni, de na így lettem ugye én is megrendelője ennek, és így láthattam ugye ezzel a disznó lelkülettel szembesített az utóbbi napokban így atyán. És ugye nem is véletlen, hogy ugye kaptam ezt a gyomorbetegséget, mert ugye azóta vöjtre vagyok fogva. Tehát nem ehetek annyit, nem is vagyok éhes igazából, és valahogy azt érzem, hogy olyan dolgok történnek, hogy mintha Isten ezt is formálni akarná. Nem tudom. Biztos, hogy tehát erre rámutatott Isten, hogy nem véletlen. Ez a gyomorbetegség a disznó lelkületemnek is a hatása volt. Tehát, illetve következménye volt. Úgyhogy, ja, és még egy érdekes dolog erről az ételpornóval kapcsolatban, hogy mutatta meg először atyánk. Az egyik ismerősöm elment itt a közelben, volt ilyen gurmé fesztivál, ahol ugye mindenféle ételeket lehetett kóstolni. Na, engem ez annyira nem érdekelt. Na, de most jön be az a dolog, amiről te is beszéltél, ugye elkezdtem vele beszélgetni erről. És hát mi történt? Hát ugye nem voltam lélekben, és én megkívántam azt a dolgot. És már írtam is volna le neki, hogy ugye meglettem úgymond démonizálva, és már írtam is volna le neki, hogy legközelebb, ha mentek, én is elmennék erre a gurmé fesztiválra. De hát nevetek, akkor is annyira csodálatos volt. Képzeld el, ahogy írtam le ezt a szót, hogy gurmé fesztivál, a gurmé helyett a telefonom átjavította, és azt írta le, hogy gomorra. Én se tudom, hogy, ezt akartam írni, hogy gurmé, ugye, és a telefonom azt írta, átjavította arra a szóra, hogy gomorra. És ekkor kapcsoltam, fogtam a fejem, mondom, úristen, hát mondom, ez a gurmé fesztivál egyenlő a Szodoma és Gomorrával, mert tulajdonképpen ez is a testi vágyakat elégíti ki, tehát ugyanaz, mint egy más ilyen orgia, vagy a pornó, vagy bármi. Na és így kezdett ugye erről így tanítani jó atyánk. Úgyhogy ahogy megláttam, hogy átjavította a telefonom, hát én nem győztem hálálkodni. Olyan boldog voltam, és fogtam a fejemet, mondom, édes Istenem, hát mondom, ha nem lenne Isten, én minden hülyeségbe mindenbe mennék. Mennék Isten nevébe a gurmé fesztiválra. Aztán onnan már lehet, hogy csak egy lépés lenne, és akkor csipendélsóra mennék Isten nevébe, vagy ki tudja, hogy hova. Mert benne van az emberbe, tehát na, ha nem figyelünk, hát de el tud csúszni az ember. Nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon. Úgyhogy, na hát ennyi jött arról, amit mondtál. Egy kicsit így ítéltem, bocsi, csak ez így így feljött. Étel, pornó, hát fú, nagyon durva.
Hát itt jön be az, hogy az ember úgy gondolja, hogy hát a probléma, amiről hall, abban, hogy igazából a világ az érintett, a különböző sztárok, meg a színészek, meg a különböző, ők az érintettek, nem, ők csupán a tükörképeink nekünk, akik mutatják a szemükben lévő gerendát. És látod, hogy az ember milyen nehezen kapja rajta magát, milyen könnyen be lehet csúszni, át lehet csúszni lélekből a testbe. És akkor még hol vagyunk attól, hogy világosság legyünk azok számára, akiket rabul ejt egy ilyen jelenség? Hol vagy attól, hogy azt mondja másik, te, hát Korina, én sem meg kellek gúrni, nem tudom, valamire, mert inkább az érdekel, amit te mondtál nekem, hogy arról még beszélj, mert érdekes, és érzem azt, hogy a szívemet megfogja, megragadta, megsimogatja, és érzem azt, hogy élet van benne. Hol vagyunk ettől? Tehát még mindig az van, hogy hajlamosak vagyunk mi megtérni, úgymond, a Gourmet Fesztiválhoz, meg nagyon sok más fesztiválhoz, mert ugye minden nap most már kiderül, hogy ma a, mit tudom én, a lópatkók napja van, utána meg a marhabégetés, vagy nem tudom én mi napja van, és mindenbe szépen belefolyunk. Hát képviseltetjük mi is, ugye, hát Istent és Jézus nem a Gourmet Fesztiválon, mert és nem azt mondom, hogy nem mehetne az ember, de vajon úgy fogok-e elmenni arra a Gourmet Fesztiválra, hogy én nem felejtem el, hogy ki vagyok. Mert Jézus bement a paráznának a házába, vámszedő házába, de ő nem lett vámszedő, Jézus. Ő nem felejtette, hogy ki volt ő, vagy ki ő valójában, hanem a vámszedő is kíváncsi lett arra, hogy ki ő valójában, és elgondolkodott, hogy vajon nem lenne jobb azt a mesterséget követni és űzni, amelyet Jézus űz. Tehát nem is azzal a baj, hogy az ember elment a nem tudom milyen fesztiválra, hanem azzal, hogy ahogy bement a kapun, ő már el is vegyette mindazt, amit a mindenható Isten elvégzett benne, és amiből őt kiszabadította, és belefolyt abba a fesztigyába, és ment vissza a Szodoma és a Gomora lelkületébe, úgyhogy észre sem vette, hogy ő már rég elhagyta az ő teremtőjét, az ő, aki legdrágább árat fizette az ő lelkéért. Sőt, hogyha őszintén akarunk lenni, akkor be kell lássuk azt, hogy minden találkozás alkalmával egy megtérés történik. Tehát nincs olyan, hogy valaki ne ez olyan, de tehát minden találkozás olyan, mint egy kötélhúzás. Nincs olyan, hogy a kötél közepén lévő bog ne menjen el, ne mozduljon el valamelyik irányba, egy picit is. Mindig elmozdul valamelyik irányba. Mindig elmozdul. Akárkivel találkoztam, az a bog el fog mozdulni valamelyik irányba. Nincs olyan, hogy nem mozduljon el, mert teljesen egyforma. Tegyük fel, hogyha valaki, mit tudom én, 100, és mondjam azt 90%-ig világi, én meg 90%-ig lelki vagyok, akkor is ez nem lehet annyira pontos, hogy az a bog, vagyis a közének a közepe nem mozduljon el valahova, valamelyik irányba. El fog az mozdulni, teljesen biztos. Mert nincs két olyan ember, hogy egyik épp annyira világi, mint a másik, amennyire lelki. Az ilyen beszélgetés általában nem is gyümölcsöző, teljesen meddő, tehát nem is tud elmozdulni igazából, tehát nem is tart sokáig az ilyen beszélgetés. Nem tart sokáig az ilyen beszélgetés, hanem ugye megszűnik. Vagy pedig az a beszélgetés tart sokáig, amikor a másik oldal győz. Amikor azt mondja, hogy már olyan rég nem kóstoltad ezt a nem tudom én milyen fesztivált, meg kéne kóstolt. Igazad van, legközelebb hívjál engemet is. Vagy pedig ő mondja, hogy te, engemet még érdekelne, amit mondasz, arról még szeretnék hallani, és hogyha van időd, akkor szívesen hallgatnám, és még beszéljünk erről, mert ilyennel nem találkoztam mostanában. És érzem, hogy a lelkemnek jó. A testemnek nem annyira, de a lelkemnek első osztályú.
Hát ezért is van az a sok csalódás, igazából ugye most így eszembe jutatja a lélek, hogy mindig, ha volt egy barátnőm, ugye kiskoromtól kezdve voltak barátaim, barátnőim, mindig mindegyikbe ugye csalódnom kellett, tehát megszakadtak azok a barátságok. És ugye ezekben nagyon sokan, tehát nagyon sok ember beszél erről, és nagyon sokan sérelmezik, ugye mindannyian átélnek ilyen csalódásokat, hogy a legjobb barátjukat veszítik el valamilyen úton, módon, vagy ugye családtagokat, vagy bárkit, ugye nem feltétlenül haláleset folytán, hanem csalódnak. Tehát ezért szükséges ugye a csalódás. Ugye az egy így testileg nézve az rossz a csalódás, de lelki értelemben viszont igen, mondhatjuk azt, hogy Isten az, aki besegít abba, hogy legyen csalódás, mert az is egy figyelmeztetés számunkra, hogy megtartson minket, és hogy ne vegyük magunkra teljesen, ne formálódjunk át teljesen már menthetetlenül abba a másik identitásba. És hát úgy van, ahogy mondhattad te is az imént a videóban, hogy vannak a gyengébb jellemek, és vannak az erősebb, a megtermékenyítő jellemek. Én például mindig a gyengébb jellemhez tartoztam, ugye én voltam az, akit mindig formáltak, aki. De most hibáztathatnék ezért másokat, és régen hibáztattam is, mert hát ugye valahogy azért Isten megengedte, hogy ezeket érezzem, ezeket a dolgokat, még akkor is, mikor nem jártam vele, hogy valahogy mindig eltaposnak, és mindig oda tesznek, ahova akarnak, és hát na, de ezt is én rendeltem meg, mivel nem tudtam, hogy hova is tartozom, vagy ki vagyok, tehát én voltam ennek a megrendelője. Na de az sem lett volna jobb, hogyha az erősebb jellemhez tartozom, ugye, aki, mert ugye miután felismerhettem ezt abba az időszakban, mikor ugye láttam, még akkor tényleg nem jártam Istennel, de így valahogy tényleg láthattam ezt, hogy meg besokaltam ettől, hogy na nekem ebből elegem van, hogy engem mindenki csak formál jobbra-balra, megyek mindenki után, ebből elegem lett, és utána az történt, hogy például erőből akartam erősebbé válni. Tehát erőből akartam én átgázolni. Tehát ugye megfogadtam, hogy na engem innentől kezdve biztosan nem fog formálni senki, nem fogom azt csinálni, amit mások. És ugye hát mivel ezt erőből akartam csinálni önmagamtól, ezért jött a lázadás. Jött a lázadás, jött a gyűlölet, és ezzel együtt keményedett be a szívem még jobban. Úgyhogy igen, egyik se jó, tehát nem jó a gyengébb oldalon se állni, nem jó az erősebb oldalon se állni, hanem az a legjobb, az a normális, ugye, hogyha az ember visszatér ugye, az eredeti identitásához, ugye, Krisztushoz, és engedi, ugye, hogy az formálja.
Hát igen, de az erős oldal olyan értelemben, hogy nem kell uralkodjak, mert maga a lélek teszi azt bennem. Egyértelműen látom, teljesen tisztán látom, mert megadja Isten azt a látást és az erőt is, hogy... Tehát, hogy megerőtetés nélkül mondhatok én nemet bizonyos dolgokra, és igen, más dolgokra. Nem azért, mert én uralkodni akarok, és ezt én magamba kimunkáltam, hanem azért, mert Istennek az oltalmában vagyok, és ő végzi ezt bennem. És nyilván ugye a mennyekországa ilyen értelemben az úgy képzelhető el, hogy mint ahogy beszélgettük, emlékszel most egy pár napja, hogy mindenki adó és befogadó ugyanabban a testben, ugyanabban a lélekben, tehát teljes, egészséges ember, férfiú és asszony, úgymond, férfiú és nő, tehát teljes, egészséges ember, gyermek. Tehát ugyanúgy nem fél befogadni, mint ahogy adni. Ez teljesen akadálytalanul tudja ezt ő úgymond engedni át magán, és az szép, és nincsen hiba benne, mert ki van teljesen a hiba küszöbölve a mennyek országában, oda hiba nem mehet be. Semmilyen formában, semmilyen hiba nem mehet oda be. És ott szabadon történhet az, hogy az ember hát befogad. Befog és ad folyamatosan. És nem kell könyvelni, hogy mennyit fogadtam be, és mennyit adtam tovább. Mert ez tökéletesen ki van számítva a teremtő tervében. Különben itt ugye még itt van, itt áll fenn a veszélye, hogy az ember megfertőződik, tehát nem hiába mondja Jézus, hogy még azt a kevés időt, azt már bírjuk ki valahogy, legyünk imában, szüntelen lélekben, ugye, hogy lélek által járjunk, mert másképp nem veszük észre az ilyen csapdákat, mert a legtöbb csapda milyen, mint ártalmatlan kis lehetőség jön be az életünkbe, robban be az életünkbe, és elvisz. Nem Presley, hanem elvisz oda lehetőre lefelé.
És mint az előbb is mondtam, tehát nem arról van szó, hogy az Úristen nem engedi meg, vagy elmenjünk valahova bizonyos helyekre, hogyha van hívás, mert a hívás lehet lélek által is teljes mértékben, de ezt az ember fontos meglássa, hogy lélektől volt az a hívás, vagy pedig testből volt, és a testi kívánságának akar eleget tenni, hogy elmegy erre, nem tudom, milyen fesztiválra, fesztigyára.
Hát nekem ebbe az volt a csodálatos, hogy bár a testem az ugye vágyott arra, nem gondoltam azt, hogy ugye ez egy ártalmas dolog, tehát mondhatom azt, hogy vak voltam addig, amíg a lélek nem figyelmeztetett, és akkor kaptam a látást. Viszont ahogy megkaptam a látást, nekem olyan békességem volt, és olyan örömöm, hogy egyáltalán nem vágytam arra, hogy én oda menjek, sőt, örültem, és hálás voltam, hogy hiába nem voltam még soha, de nekem, hogy milyen jó, hogy nem kell nekem oda menjek. Nem kell nekem oda menjek, és így örömmel tudtam elengedni. Tehát nem volt bennem az, hogy még csak az sem, hogy a test az kapálózott, hogy jaj, de hát hogy miért nem, de hogy sóvárogtam volna, hogy miért, de miért nem mehetek oda. Ezért, tehát, hogy mondjam, lehetett volna ezt ugye törvényből is csinálni, hogy na hát egy ilyen helyre nem szabad menni. És akkor, de mi történt volna? Hát akkor ott lett volna a sóvárgás, vagy akkor elkerültem volna esetleg egy másik dologra, vagy folyamatosan ugye gyötörtem volna magamat, jött volna a gyötrődés, meg minden. De annyira csodálatos az tényleg, amikor a lélek figyelmeztet, és akkor nem kell az embernek egyszerűen erőlködni, hanem ahogy jön a látás, jön a bizonyság Isten által, úgy el is megy a vágy, tehát elveszi, és akkor így visszatekintve már lélek által azt láthatom, hogy hát micsoda az a gurmé fesztivál, egy semmiség, nekem arra nincs is szükségem, és nem is létezik, tehát hogy nem része az életemnek, és nem is kell, hogy része legyen.
Az, hogy a testnek mire van szüksége, Isten már nekem az elején megmutatta. Megmutatta azt, hogy 3 héten keresztül nem ettem semmit, vizet is keveset. Teljes békességben voltam, olyan örömön volt, hogy csattantam ki az örömtől. Tehát tudna még a test is élni táplálék nélkül, teljes mértékben. Tehát akkor azt jelenti, hogy amiről én azt gondolom, hogy a testemnek szüksége van, az mind belém van súlykolva az agyamba. Az ilyen jó barátok által, jó műsorok által, jó művészeti ágak által, jó műalkotások által, és így tovább, és így tovább. És minél szertágazóbb a testemnek a gyönyörködése, élvezkedése, annál inkább el van torzulva a lelkem. Tehát annál nagyobb kárt szenvedett a lelkem. És amikor a test elvitetik, akár egy baleset következtében, a lelkemnek nincsen semmilyen kincse, semmilyen öröme, semmilyen élvezete, és akkor kezdődik a gyehenna tüze.
Igen, hát így voltam én a napokban, amit Isten megmutatott az evéssel kapcsolatban, képzeld el, így engedte, hogy meglássam, hogy meg vagyok kötözve az evés által. Mert mi lesz, hogyha elveszítem ugye a testet? Ha nem lesz a test, akkor nem lehet az, hogy most megkívántam egy csokit, akkor gyorsan felbontom és megeszem. Tehát nem lehet az, vagy megkívánok egy pohár kólát, és akkor elszaladok, és akkor veszek magamnak egy pohár kólát. Mert így ezt könnyű, így egyébként nem fogja fel az ember, mert tehát a testünk irányít minket. Ugye egyfolytában a testünk irányít, még az evésben is. És így mutatott rá Isten, hogy ettől a megkötözöttségtől is meg kell, hogy szabadítson. És ez nem azt jelenti, hogy most, na én akkor nem ehetek, innentől kezdve, vagy nem ihatok meg egy pohár kólát, hanem ahogy ugye Jobb könyvébe is ott van, vagy nem Jobb könyvébe, hanem ahogy Pál apostol is mondja, hogy is van, hogy akinek felesége van, úgy éljen, mintha nem volna. Tehát, hogy az étellel is úgy legyünk, hogy ne legyünk mi attól azáltal megkötözve. Pedig nagyon durván meg vagyunk. És mindenki, és ezt én se gondoltam, ha bár tudtam, hogy ugye szeretek enni. Az a csoda, hogy Isten nem engedte azt, hogy hízékony legyek, mert szerintem akkor én már gurulnék, vagy rég nem lennék a földön, hogyha olyan testalkattal áldott volna meg. Tehát még ez is az ő kegyelme, hogy annak ellenére, hogy én szó szerint zabálok, és függök az ételektől, tehát meg kellett lássam azt, hogy függője vagyok az ízeknek, az ételeknek, mert sokszor például volt olyan, hogy ugye dolgoztam, és hát teljesen ugye el volt bennem nyomva ugye a lélek, gondolkodnom kellett, ezt is Isten megmutatta a napokban, hogy nem az a baj, hogy dolgozol, nem azzal volt a baj, legutóbb se, hogy dolgoztál, hanem a gondolkodással. Azzal volt baj, hogy mivel dolgozol, egyfolytában gondolkodnod kell. És ha gondolkodsz, akkor ha én már gondolkodok, akkor én már nem tudok lélekbe lenni. Tehát akkor már a lélek nem tud hozzám férni. Tehát még nem is a munka a legnagyobb probléma, hanem a gondolkodás. És ugye ez a durva, hogy a mai világban rengeteg a szellemi munka. Tehát szellemi munkát kell végezni. Na, és akkor hol is tartottam? Ja, hogy az ételfüggőség. Igen. Tehát én nagyon megijedtem az az igazság, mikor megláttam, és így szó szerint kérdezte a lélek, hogy ha nem lesz tested, akkor például mi lesz, ha megkívánod ezt a kólát, vagy ezt a csokit? Akkor mi lesz? És hát én így nagyon megijedtem, hogy fú, ez egy nagyon, nagyon kemény, nagyon erős megkötözöttség az embernek. Nagyon-nagyon. És erre most a világba, a mostani világba már erősítenek is rá. Tehát ugye az pont azáltal, amit ugye az imént elmondhattam, hogy az ízek orgiáját csinálják és készítik mindenhol, tehát halmozzák. Egyébként meg nem is kell csodálkozni, hogy rovarporokat, meg rovarokat hoznak be, mert az ember már mindent megeszik. Mindent. Tehát ezen se kell fellázadni, mert mindent mindennel leszünk, mindent mindennel vegyítünk. Már lassan ott tartunk, hogy egy ilyen gurmé fesztiválon emberhúst fognak feltállalni, tehát teljesen mindegy. Úgyhogy nagyon erős megkötözöttség ez az étel általi megkötözöttség.
Persze mindez tudományosan megmagyarázva, és teljesen ilyen művelt, meg kulturált formában tálalva, hogy ez teljesen belefér. Hát mindent abszolút meg lehet magyarázni, hogy például még erre fel lehetne használni a Bibliát is, hogy hát amúgy is a test mulandó, mi van azzal, hogyha valaki kicsivel korábban meghal, és a másik megeszi az ő testét, tehát nincs ezzel semmi nagy probléma, nincs ezzel semmi nagy bűn, ugye. Tehát még akár a Bibliával is meg lehetne magyarázni ezt a gurmé fesztivált, ahol már emberi testészeket szolgálnak fel a gyomor örömére.
Hát ha már medve van, mert azt biztosan tudom, az volt az étlapon, nem kell messzire menni. Tehát nem kell sokat várni szerintem ahhoz se. De nagyon-nagyon kemény ez a megkötözöttség, és meg se gondolja az ember, hogy egy étel által, hát én nem vagyok étel által megkötözve. Dehogy nem.
Azt szeretném mondani, hogy legboldogabb akkor voltam, amikor nem ettem semmit 3 hétig. És néha így bánkódtam is amiatt, hogyha már kibírtam 3 hétig, akkor még az a hátralévő 3 év, vagy 30 év, teljesen mindegy, azt is kibírhattam volna, hogy lélekből táplálkozni. Mert miután elkezdtem kajálni, és ugye voltak testi örömeim az ízek által, meg különböző más örömök, utána már egyre kevesebb volt a lelki örömökből. A lelket már nem úgy láttam, mint ahogy akkor láttam. És a durva, hogy ez sem lehet zsákmányul ejteni, mert most valaki gondolhatná azt, hogy na jó, akkor neki fogok én bőtölni, nem eszek semmit, csak aztán majd Istenbe zsebelem. Berakom a far zsebembe. Nem lehet megcsinálni egyszerűen. Mert vagy megadja mindenható azt, hogy nincsen szükségem földi, most testi táplálékra egyáltalán, vagy nincsen szükségem jóformán semmilyen örömre, mert tényleg teljes vagyok, és azt tehetem, amit ad nekem Isten, hogy cselekedjek. És úgymond már majd, hogy nem testben, ugye angyallá változok ezáltal, vagy nem adja meg. Tehát akinek megadja, annak megvan. És akinek nem adja meg, annak nincsen meg. De látod, hogy milyen gyönyörűséges az is, hogy kedves barátunknak az Úristen megadta, hogy 30 napig nem evett semmit. És ahogy 30 napig megadta, és nem evett semmit, ugye az megtörténhet volna akár tovább is. Mert hogy aki megadja 30 napig, hogy az ember ne legyen semmit, az megadhatja tovább is. Mert a léleknek, főképp, hogyha a lélek tisztul, most tiszta és egyenesben van az Istennel, akkor annak hatalma van a táplálék fölött, a test fölött teljes mértékben. Mert amúgy is a lélekből van kinyerve minden. Az a táplálék, amit mi megeszünk, az is a lélekből van kinyerve. Csak persze átesik különböző átalakulásokon. De Isten lelkéből van kinyerve minden, akkor teljesen egyértelmű, hogy lehetséges lenne az is, hogy egyenesben Istennek a lelkéből táplálkozunk, és nem kell átessen a mi táplálékunk semmilyenféle átalakuláson. Nem kell elültetni semmit, nem kell kapálni semmit, nem kell kiásni semmit, mert egyszerűen direktben táplálva van az ember, és teljes mindenféle örömmel, lelki örömmel is szabad a testtől. Csak test csak eszköz számára, semmit annál. Emlékszem például arra, amikor Isten jót engemet erre a bőtre, hogy abban az álomban én egy olyan helyen voltam, ahol nem volt egyáltalán éhségérzet. Tehát nem éreztem a gyomromnak az éhségérzetét, hogy meg kellett azt töltsen valamivel. Még inni sem akartam. És a gyümölcslevek is, amik voltak ottan a gyümölcs pultoknál, ugye a gyümölcslé pultoknál, az úgy volt, hogy ilyen picike pohárba töltette mindenki magának. És csodálkoztam, hogy miért olyan picike a pohár. És hát megértettem, hogy miért olyan picike, azért, mert miután kitöltöttem a gyümölcslét magamnak, úgy nem jött, hogy megígyam. Tehát nem volt meg bennem az, hogy azt én le akarom azt húzni, mert ugye én például szeretem a sört, és tudom, hogy az itt az első korty, az jó, hogyha jó vastag. Tehát nem tudom úgy megkortyolni a sört, mint a kávét. Az vagy meghúztam rendesen, vagy pedig az már nem sörözés. Vagy akár a gyümölcslével is lehet így az ember, hogy a finom gyümölcsléből, főképp, hogyha meleg van, a hideg gyümölcslevet ugye egyből lehúzza. Na de ezt nem éreztem. Egyszerűen az érzés nem létezett egyáltalán. Mert akkor öröme volt a léleknek, a lélek által, hogy nem volt szükség ilyen örömökre. Tehát nem. Tehát a gyümölcslét azt megkortoltam, finom volt, de nem akartam meginni. Én meggyanítottam, jó volt, finom volt, de nem akartam, hogy leönteni a torkomon. Ilyen nem volt. És tudom, hogy az az igazság, és Isten nekem meg is adta, hogy 3 hétig nem ettem akkor semmit. Tehát tudom, hogy az az igazság, és nem az, amit mi csinálunk. Ezért is igaz, ugye, hogy ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók azok becsapnak, azok ideig óráig valók. Tehát, ahogy mondja Pál apostol, a gyomor, hogy az étel a gyomorért van, a gyomor az ételért, de mind a kettő mulandó, mind a kettő elmúlik, mind a kettő meg lesz semmisítve. Tehát nincsen semmi értelme, hogy igazából semminek ilyen értelemben. Csak annak, hogyha az embernek van lelki öröme, mert rajta van az Istennek a lelkén, rajta csüng, mint egy gyermek, és táplálva van az ízekkel, lélek által is mindennel, tehát teljes az öröme minden vonatkozásban.
Igen, és akkor megszűnik a vágy, mert ugye a vágy az, amikor az ember vágyakozik, az, tehát amikor megszületik a gondolat az emberbe, meg a vágy valami után, akkor azon nyomba ugye kiesünk a lélekből, mert akkor a testnek a vágyát azt teljesíteni kell. Vagyis, hogy nem, hogy megszűnik, hanem kicserélődik, és csak egy vágya lesz az embernek, hogy Istennel legyen, és Istennel egy legyen, és abban a lélekben maradjon. És akkor az összes pontosan, többi eltörpül.
Pontosan nem, hogy eltörpül, megszűnik. Tehát nem lesz hiány semmiből. Egyszerűen nem lesz hiány semmi. Az előbb még jött egy gondolat, az úgy kiment, kiröppent a fejemből. Tehát nem lesz hiány abszolút semmiből, mert teljes bőség lesz. A vágy akkor van, amikor hiány van, és nekem szükséges legyen vágyam az elbukott állapotban, mert ha nem van a vágyam, akkor Isten sem tudnám megismerni. Tehát Isten is a vágy által tudom megismerni, de ő betölti minden vágyamat, és nincsen hiány. És ja igen, amit akartam még mondani, hogy hogy szűnik meg a vágy, úgyhogy minden öröm, minden élmény meglepetés lesz. Hogyha megjelenne a vágy, akkor eltűnne a meglepetés, öröme. Tehát minden öröm, amit ad Isten, az egy meglepetés lesz, egy újabb meglepetés lesz a gyermek számára, egy újabb meglepetés, és semmit nem akar birtokolni, mert végtelen sok meglepetés van a mennyek országába. El Isteni csősége.
És ugye itt az elbukott világban meg mind van a fókuszunk folyamatosan, hát a hiányon. Ugye mindenhonnan azt kapjuk, tehát látjuk az újabbnál újabb termékeket, reklámokat, mindent, minden körülvesz, sokaság, ízek sokasága, szép hölgyek sokasága, szép férfiak sokasága, tehát minden, a rengeteg lehetőség azért, hogy az embernek legyen vágya. És azért, hogyha erre ránézünk, ugye akár egy reklámra, látok egy cipőreklámot, vagy egy utazásnak a reklámját, vagy egy új ruhát, vagy egy kozmetikai eszközt, vagy egy autót, bármit, akkor automatikusan megfogalmazódik bennem a hiány. Mivel nekem az nincs meg? És ugye mit csinálunk? Hát egész életünkben ezt a hiányért adjuk, hogy a hiányt betöltsük, azért odaadjuk a lelkünket. Hogy legyen egy pár pillanatnyi, egy pár napnyi örömünk, hogy na, ez is megvan, nekem megvan az, ami a reklámban van, megszereztem, elértem valamit, betöltöttem azt a hiányt. Na de ugye utána jön egy másik hiány, mivel az igazi hiánynak a helye az Isten, tehát az a hiány, ami valóban hiányzik az emberből, az Istennel való kapcsolat, az Istennel való jelenlét, az ugye nincs meg. És ugye ezért, tehát azt nem is ismerjük, arra már nem is gondolunk. Mert a világban rengeteg olyan kézzelfogható dolog van, amivel lehet ugye a hiányt pótolni. De ezért nem tudjuk soha betölteni az űrt a szívünkbe, és soha nem tudjuk elérni földi dolgok által a teljesség és a megnyugvásnak az érzését. Mert a vágy az ott van bennünk mindig újra és újra folyamatosan. De valójában azt se tudjuk, mire vágyakozunk. Mert valójában az Isten jelenlétére, az örök nyugalomra, a békességre, a szeretetre, azt, amit Isten ad, arra vágyik az ember. Csak ezt sokan ugye fel sem ismerjük, és egyre nehezebb lesz ezt felismerni ebben a világban, ami következik ránk, és ami most van.
Figyelj meg, hogy igazából minden hiány mesterségesen van gerjesztve. Minden hiány. Mert amikor egy nagy szükség van, az ember testben van, az ember testtel azonosul, és nagy szegénység van, de nem tudja az ember, hogy van Isten, és van lélek általi gazdagság, ezért keresi a gazdagságot. És a tudósok mit csinálnak? Meg a nagy emberek mit csinálnak, az okos emberek? Hát azt, hogy valamit apránként elővesznek Isten dicsőségéből. Ezt csinálja a sátán, úgy mond az ördög, hogy mindig valamit elővesz Isten dicsőségéből, és azt ő átkonvertálja haszon anyagi dolgokká, amiért az ember a lelkével fizet konkrétan. Mert az, hogy én hiszem az, hogy érezhetünk különböző ízeket, az is mennyei dolog, tehát Istennek az ajándéka. Meg az, hogy repülhetünk, az is Istennek az ajándéka. Szaladhatunk, az is Isten ajándéka. Táncolhatunk, az szintén az. Minden Istennek az ajándéka. És akkor mi történik? Az, hogy minden el van folytva a bűn miatt, és apránként van visszaadagolva, és mindentől függővé váltunk. Úgyhogy mindent úgy kell megszerezzünk, ahogy megvan írva az első oldalakon a Bibliában, hogy a homlokod verejtékével, kemény munkával kell megszerez egy picikét a mennyek országából. Miért? Mert nem akarsz gyermek lenni, hogy Isten neked megadja ajándékba. Inkább te akarod azt megszerezni magadnak, hogy király lehess, és Isten lehess, és úr lehess a saját házadban. És így maradsz elzárva, ugye, Istentől. Ezzel a lelkülettel.
hogy magadnak akarod megteremteni a mennyek országát, és nem elfogadni, mint a gyermek, egyszerűen csak örvendezni mindennek, amit kapsz, mert minden meglepetés számodra a jóságos Istentől. Egyszerű példa, én megélhettem Isten kegyelméből azt, hogy amikor Indiában zarándokoltam, ugye így adta az Úristen, akkor ezt én még valamilyen mértékben az én kalandvágyomnak, az én bátorságomnak tudtam be, és Isten még ezt is elnézte, hagyta, hogy azt higgyem, hogy én vagyok olyan frankós srác, hogy ezt meg tudom csinálni. Pénz nélkül zarándokoltam, és hát azt tapasztaltam, hogy megvolt mindenem, de én már ott bizonságot tehettem arról, hogy nem úgy hívtam, hogy Isten, vagy amikor ottan beszélgettem egyetemeken meg televízióknál, akkor azt mondtam, hogy providence, ugye, de amúgy ez providence, meg provide, ugye, adni, tehát, hogy Isten nekünk ad, Isten ad, hogy gondunkat viseli, eltart bennünket, és én erőtetten tettem bizonságot ott, amikor beszélgettem az emberekkel, és tényleg működött, és számomra minden meglepetés volt, én folyamatosan újat kaptam, és minden irányból csak jót kaptam. Tehát olyan dolgot mutatott meg nekem Isten, hogy ezért is érzem azt, hogy ha én ezt mélegre kéne helyezzem, akkor én nagyon adósa vagyok a világnak és mindenkinek. Mert olyan dolgot láthattam, amit nagyon sok ember nem láthatott meg. Nem tudja nagyon sok ember, hogy van ilyen, hogy van providence, ugye, gondviselés, és van gondviselő. És tényleg megmutatta Jézus, hogy hogyan kerülhetünk mi vissza az ő kegyelmébe, vele kapcsolatba, hogy csak azt érezzük, mint a gyermek, ahogy helyeztem Indiában, ugye, mert valamelyes betekintést nyertem a mennyek országába, hisz pénz nélkül megvolt minden, még a pénzt is megkaptam, mire szükségem volt. Vissza kellett utasítsam a pénzt, mert mindig többet akartak adni, mint amire szükségem volt nekem. És bőségesen megvolt mindenem. És nem kellett, hogy igazából semmire sem vágyakozzak, mert folyamatos, állandó meglepetésben volt része. Tehát a gondviselő, aki a tenyerén engemet hordozott, megadott nekem mindent. Akit én ugye később megismerhettem, hogy az a gondviselő, aki Jézusnak a testét feltámasztotta. Én ezt akkor nem tudtam nyilván. És amikor megtudtam, akkor nem tudtam más tenni, mint sírni. Hogy ki volt az, aki titkon, lopva, úgymond tartott engemet, a tenyerén hordozott és megadott nekem mindent, hogy nyerjek már akkor betekintést a mennyek országába bűnös emberként. Hát én bűnös ember voltam akkor. Tehát parázna, bűnös, tolva ember voltam. Tehát én biztos nem érdemeltem meg azt, amit kaptam. Egyáltalán nem azért kaptam, mert én annyira bátor és ügyes ember voltam, hanem azért, mert valamiért így volt kedves Istennek, mint ahogy Salamont kiválasztotta mindenható Isten arra, amire kiválasztotta, engemet erre kiválasztotta. És már ott ugye folyamatosan írhattam annak idején a szabad gondolaton, hogy mik történnek velem. És teljesen hiteles volt minden sztori, képekkel dokumentálva, elmondtam, mindenki tudta, hogy pénz nélkül maradtam ott, és mégis meg volt bőségesen mindenem. És olyan élményekkel gazdagodtam, amiről nem is gondoltam volna, hogy lehetséges még itt a Földön. És mennyivel több van mennyek országában Istennél, hogyha teljesen rábízunk az életünket, és engedjük, hogy átformáljon. Jellemünket átformálja, olyanná tegye, hogy tudjuk ezt mi venni, adni és venni, fogadni, ugye, fogni és adni. És így visszaemlékszem arra, amiről már korábban bizonságot tettem néhány alkalommal, hogy a gyermekkoromban egyszerűen ott is nem tudtam tapasztalni a hiányt. Tehát Isten tenyerén hordozott, és emlékszem, hogy ültem fel az autóbuszokra, nem tudom hány éves voltam, tehát nagyon kevés. Mentem körbe. Én nem tudtam, hogy bármit is kell fizetni. Ezt én nem tanultam meg. És a sofőr, a buszos sofőr, ő nem kérhetett tőlem pénzt, még Isten sem engedte neki, hogy pénzt kérjen tőlem. Ő is örvendett annak, hogy van egy gyermek, egy kis boldogtalan gyermek. Megy körbe itt a falvakon, és ő nem tudja, hogy bármit is kell fizetni. És ajándékba kap mindent. Tehát amíg ártatlan voltam, úgymond a külső képek is engemet szolgáltak, tehát alá volt rendelve minden. Az Isten, ugye akkor még Isten gyermeke voltam valamelyest. És Isten ugye ezeket a képeket előhozta nekem, hogy na ilyesmi a mennyek országa. Csak örökké való, tehát soha nem múlik el, amikor az ember ezt a belépik ebbe az állapotba. Az már többet soha nem fog elmúlni, hogyha megmarad Isten jelenlétében. Ezt fogja tapasztalni az örökké valóságig. És nem lesz más, csak ez.
állandó meglepetés, állandó játék és élmény, úgymond élet, életöröm. Mert ez volt Istennek az eredeti terve, amit mi felrúgtunk annak idején, amikor kijöttünk az Édenből, a gyermekkorból. Hogy lehetséges az, hogy a kommunista börtönőröknek nem igazán volt kedvük énekelni, viszont a raboknak, akik ugye bent voltak Isten gyermekeik, énekeltek. Rendszeresen ütötték, verték őket, ők mégis énekeltek. Találkoztak egymással, adották a mindenható Istent. Örömük volt, lelki örömük, pedig a testük szét volt törve teljesen. És élték a mennyek országát a börtönben. Az ember azt mondja, hogy hát nem kívánkozik oda, de én el tudom mondani, hogy hát igen, voltam ugye a Karib-szigeteken is, voltam a Karib-tengeren is, gyönyörű szép egzotikus helyeken voltam, Isten nélkül. Úgymond Isten nélkül, olyan értelemben, hogy nem ismertem én őt. Nem volt nekem nagy lelki örömöm, testi örömeim voltak, mint mindenki másnak. Nagyon kevés. És tudom, hogy milyen a szükség, és ami, tehát testi sajátgattatás, úgymond, Istennel. Tehát milyen a szükség, a szegénység Istennel, és milyen a bőség Isten nélkül. És azt kell mondjam, hogy akármikor azt választom, ha Isten ugye ad hozzá erőt és kegyelmet, hogy a szükséget, a szegénységet, akár a börtönt Istennel, mint sem, hogy a bőséget, a testi, földi örömöket Isten nélkül. Nem is kérdés.